Vált. A mai ember bár a házára nem épít lélekajtót, a saját belső lélekajtaját sem tartja rendben. Ha sorsfordulóhoz érünk és kinyitnánk, tán a kulcsot sem találnánk. Ilyen lélekajtókat keresünk és nyitogatunk.
Családok, történetek. Vasárnap 14 óra után a Kossuth Rádióban. Határok nélkül Bereki Anikóval.
Köszöntöm hallgatóinkat határokon innen és túl. Ma a következő témákkal foglalkozunk. Együtt emlékeztek kolozsváriak és szombathelyiek. Lán Gusztáv születésének 90. évfordulója alkalmából emléknapot rendeztek a Kincses városban. Könyvbemutató Budapesten, a Józsa Judit galériában. 5 újabb kötettel gazdagodott a Bátori Téka sorozat. Budapest 97. ünnepi könyvhét. A Vörösmarty téren és a Dunakorzón idén is megtartották a kortárs magyar irodalom legfontosabb szabadtéri rendezvényét. 95 országban 250 panorámaklubbal, 10 éven át a magyar közösségekért. Megjelent Tanka László Életem, éltem című életregénye. Most következzenek a részletek. Születésének 90. évfordulója alkalmából Láng Gusztáv emléknapot tartottak Kolozsváron a Babesbólyai Tudományegyetem Magyar Irodalomtudományi Intézetének és az ELTE Szavária Egyetemi Központjának közös szervezésében. A tavaly elhunyt József Attila és Toldi Ferenc díjas irodalomtörténész, kritikus, egyetemi tanár sok szállal kötődik a Kincsesvároshoz. 1958-ban itt szerzett tanári diplomát, majd később a BBTE bölcsészettudományi karának oktatója volt. A Lán Gusztáv emléknapon Balázs Imre József egyetemi tanárt, a program szervezőjét, Ferenc Ádám kérdezte.
Minden kerek évforduló arra alkalom, hogy emlékezzünk. Ugye itt könnyen születésnapi köszöntő konferencia is lehetett volna ez. Végül emlékesemény lett belőle, és hát összegyűltek a tanítványok. Ugye Lán Gusztáv tanári pályájának a nagy része Kolozsvárhoz, a bölcsészkarhoz kapcsolódik, és a tanári pályájának a további része a nyugdíj előtt Magyarországon a Szombathelyi Tanárképző Főiskolán zajlott, és hát ez a két intézmény működött együtt lényegében a mai esemény létrehozásában. Fűzfa Balázs a Szombathelyi Oktatási Intézménynek az egykori vezetőjeként, Lán Gusztáv utódaként, és a kolozsvári bölcsészkar pedig az egykori munkahelynek az itteni reprezentánsaként szólalt meg.
Említette, hogy Lán Gusztáv élettörténetében nagy helyet foglal el Kolozsvár, és azon belül is ugye a bölcsésztudományi kar. Miért jelentős alakja akár az összmagyar irodalomtörténetnek Lán Gusztáv?
Van egy főműve, ami a Kántor Lajossal közösen írt románi magyar irodalomtörténet, 1971-ben jelent meg. Nagyon nagy hatású irodalomtörténeti munka volt, mind a mai napig meghatározza az irodalomtörténeti tudatunkat, azt, hogy Szilágyi Domokos, Tervai Gizellát, Szilágyi István, Bálint Tibort jelentős szerzőknek tartjuk mind a mai napig, ez többek közt ennek is köszönhető. A másik fontos állomása a Lán Gusztáv életpályájának a Dzsida Jenővel kapcsolatos kutatás. Doktori értekezést írt róla, ami aztán kis monográfia formában is megjelent, és a Dzsida Jenő összes verseinek a nagy-nagy gyűjteménye, az is szintén a Lán Gusztáv munkája. Ha csak ezt a két dolgot tette volna Lán Gusztáv, már is méltó lenne minden megemlékezésre, de hát az derült ki a mai előadásokból, megemlékezésekből is, hogy az emberi habitusa rendkívül szimpatikus, rokonszemves, magával ragadó személyiség volt, igazi tanár, vérbeli tanár, és hát ezekre is emlékeztünk ma.
Többször is szóba került a második felében az emléknapnak az, hogy ő milyen ember volt, milyen jó humora volt, milyen érzékeny ember volt. Mit tanulhatunk ma alapvetően Lán Gusztávtól?
azt állítottam az előadásomban, hogy az életművének nagyon nagy része szóbeli életmű. És hát egy olyan kultúrában élünk, amelyikben a szóbeliség újra egyre nagyobb szerepet játszik, tehát az, hogy valaki egy felvevő elé áll, akár mobiltelefon kamerája és felvevője elé, és abba beszél tömören, lényegre törően fontos dolgokat mond. Hát ezt nagyon jól tudta Lán Gusztáv, hogy mondani szokás, ő nyomdakész mondatokat tudott mondani szóban is, miközben mindig anekdotákkal, humorral fűszerezte azt, amiről szó van. Tehát ha ezt el tudjuk tőle tanulni, akkor egy nagyon korszerű tudást is szerzünk egyben. És hát a másik pedig az, hogy mennyire tágas volt az ő szellemi tájékozó. Ő ugye a 20. századi magyar irodalmat tanította itt a kolozsvári bölcsészkaron, Kosztolányit, Ady Endrét, Babits Mihályt, azokat a szerzőit a magyar irodalomnak, akikre ilyen európai, tágas, univerzális gondolkodású szerzőként szoktunk gondolni, és hát nem véletlen, volt egy ilyen affinitása Lán Gusztávnak ezek felé, a szerzők felé, és valamiképpen az irodalomtörténészi életműve is ennek jegyében alakult.
Többször kiemelték, hogy milyen rendkívüli memóriája és milyen rendkívüli előadói készsége volt Láng Gusztávnak. Ugye szétszálasztuk az irodalom történeti tevékenységét, és hogy milyen ember volt, de legalább annyira fontos az ő tanári léte.
Az a fajta tanár volt, aki megbízik a tanítványában, felismeri a tanítványban rejlő potenciált és erőket, és utána engedi őt, hogy a saját útján járjon, persze figyelő tekintettel követi. Valamiképpen ez felszabadította a tanítványt mindig, és ugyanakkor ennek a fedezete az volt, hogy közben egy nagyon igényes minden megnyilvánulásában, írásbeli és szóbeli megnyilvánulásában nagyon igényes emberről volt szó. Szóval ez is egy tanítási forma, nem csak a szavainkkal tanítunk, hanem azzal is, ahogyan létezünk a világban.
Balázs Imre József egyetemi tanárral Ferenc Ádám emlékezett Lán Gusztáv irodalomtörténészre születésének 90. évfordulója alkalmából. Itt a Határok nélkül. A Bátorítéka legújabb köteteinek bemutatóját tartották június első hetében Budapesten a Józsa Judit galériában. A Bátorítéka könyvek a Collegium Fennó Ugricum és a Tokaj-Hegyalja Egyetem Borostyánkő út Közép-Európa elnevezésű programjának egyik része. A programban 6 sorozat mutatja be tudományos és ismeretterjesztő kiadványok révén a Borostyánkő út övezetként értelmezett közép-európai országokat, azok nyelvét, történelmét, kultúráját. Érdekesség, hogy a 6 közül eddig a Minoritates sorozat a leggazdagabb. A most következő összeállításban elsőként a Bátorítéka sorozat ötletgazdáját és főszerkesztőjét, Pusztai János nyelvész professzort halljuk.
Örömmel mondom, hogy ugye 2 éve, 3 hónapja folyik a program, és 22 könyvet sikerült eddig napvilágra hozni. Ma 5 kötetet mutatunk be. Bemutatjuk a Partium bánságot a Minoritates kisebbség sorozatban, ahol már 8 kötetünk jelent meg, ez a leggazdagabb sorozatunk a 6 sorozatból. Itt a bánság és a Partium magyarságának helyzetéről olvashatunk tanulmányokat. Egy angol nyelvű, egy nemzetközi konferenciának az anyaga, népesség mozgása 20. században. Bemutatjuk a 2 finnugor irodalmi kötetet, ugye a magyar változatot és a orosz változatot. Ez 4 és a 100 éves magyar elektorátus kapcsán kiadott kötetünket. Ez pedig magyarul és finnül van.
Professzor dr. Bodó Barna társszerzője és társszerkesztője a Minoritates sorozat 8. kötetének. Hogy született meg ez a kötet? Partium és bánság együtt. Hogy találták ki, hogy ez együtt szerepeljen?
A Szemhatár kötetek szerkesztője, Pusztai János professzor úr, keresett meg egy következő kötet javaslatával, és ez a kötet egy közép-erdélyi kötet lett volna, és bármennyire izgalmas a feladat, be kell ismerni, hogy egy közép-erdélyi kötetet nem Temesvárról kell megszerkeszteni, ott Kolozsvár, Marosvásárhely, azok a városok, ahol megfelelő szellemi potenciál létezik ahhoz, hogy ezek létrejöjjenek, és akkor javasoltuk, hogy legyen Párcium bánság kötet, és ma Nagyváradi Egyetemen Szilágyi Ferenc, aki dékán a társadalomtudományi karon, akkor ő belépett társszerkesztőnek, és így vittük tovább a munkát.
A két régió egyébként mennyire válik ketté?
Történelmileg teljesen külön válik. A Párcium az a magyar történelemben nagyon régóta létezik, nem ugyanazzal a konfigurációval, ahogyan mi a romániai Párciumról beszélünk. A mai megyebeosztás sem követi ezt a beosztást, de van egy megye, amelynek történelmileg a Marostól északra lévő része az Párcium, és a Marostól délre lévő része az Bánság, ez pedig Arad megye, és ennek okán igenis indokolt a két történelmi régiót közösen elemezni.
Milyen tematika alapján állították össze a kötet írásait?
Akkor a változások játszottak le az utolsó 3,5 évtizedben, hogy szükséges és indokolt is a gazdaság, a kultúra, a nyelv, sőt, bizonyos politikai kérdéseknek is az újra elemzése, átgondolása, hiszen ma azt mondjuk ugye, hogy közös Európa, és azt látjuk, hogy a falusi nép az bizony nem úgy éli meg, hogy ez egy hű de jó új helyzet és táncol örömében, hanem kőkeményen meg kell küzdeni ahhoz, hogy meg tudjanak maradni ezen a piacon, mert jönnek bizonyos támogatások, de a falusi gazdálkodóra rászakad Európa, illetve a többi világból származó mindenféle mezőgazdasági termék, és akkor pedig tessék ezzel megküzdeni. Tehát szó sincs arról, hogy az új helyzet az mindenben csak jó dolog lehet, és ezeket végig kell gondolni. Hát gondoljunk a sajtóra. Az írott sajtó eltűnése az egy ország számára, ott, ahol a nyelv az az állam nyelve, az persze, hogy nem jó, de nem veszélyezteti az írásbeliséget. De egy kisebbség esetében a írott sajtó eltűnése az hihetetlenül törékenyé teszi a helyzetet, mert nagyon jól tudjuk, hogy a digitális eszközökön való olvasás vagy pedig tájékozódás az egészen más jellegű. Nem a nyelvet, mint olyat tesszük magunkévá, hanem az információt próbáljuk átvenni, és a nyelv másodlagossá válik. És ez egy nagyon nagy kérdés, amiről igenis beszélgetni kell. Például ki kellene alakítani olyan határmenti publikációkat, amelyek a határ mindkét oldalán léteznek. Erről a kötetben Szűcs László beszélt a dolgozatában, hogy itt nincs stratégiánk. Sajnos a szanyarszági oldalon sincs erre vonatkozó stratégia.
Kiknek ajánlja a kötetet?
Nagyon remélem, hogy a kötet van annyira sokszínű, hogy mindenki, akit érdekel egyrészt a kisebbségi helyzet, másrészt pedig a két régió, talál magának benne olyan szöveget, amelytől azt fogja mondani, hogy nem volt fölösleges beleolvasni.
Dr. Rihl Gábor, a Magyar Művészeti Akadémia főtitkára is az egyik résztvevője volt a mai könyvbemutatónak, hiszen az egyik kötetnek az alkotója, a szerzője is.
Igen, és nagyon érdekes volt ez a mai este, amikor több szempontból hallhattuk azt, hogy akár az oroszországi finnugor népek, akár a határon túli magyar közösségek szempontjából mennyire fontos az irodalmi nyelvnek a megőrzése, az egyetemi oktatás anyanyelven. Egy picit hasonló szerintem az a helyzet, amiről ez a finnországi hungarológiáról szóló kötet beszél. Ez ugyanis az elmúlt 100 évét tekinti át a finnországi magyar nyelv és kultúra oktatásnak a különböző finnországi egyetemeken, és nekem régóta meggyőződésem, hogy az Európai Unió ellenére és a globalizáció ellenére és az angol nyelvnek az egész világot meghódító pozíciója ellenére megkerülhetetlen és nélkülözhetetlen, hogy a népek egymás kultúráját, egymás gondolkodását, egymás hagyományait a saját nyelvükön és ne közvetítő nyelv segítségével ismerjék meg. És ezért volt nagyon fontos akár a finn-magyar, akár a finn-észt, akár az észt-magyar kapcsolatok történetében, az a 100 év, amikor egymás egyetemein vendéglektorral, intézettel, később vendégprofesszorral oktatták a másik ország, a másik nép nyelvét és kultúráját, és nemzedékről nemzedékre kiképezték azokat a szakembereket, akik később akár műfordítóként, művészettörténészként vagy más területen ismerték mind a két kultúrát, és hidakat tudtak építeni. Ezt úgy gondolom, hogy ebben az új világban se lehet lehetne megspórolni, és ezért nagyon szomorú az a tendencia, ami egyébként nem csak a hungarológiát, a magyar nyelv és kultúra külföldi oktatását érinti, hanem más kis nyelvek és kultúrák oktatását is, nevezetesen, hogy a bolognai folyamat bevezetésével igazából forráskivonás történt a felsőoktatásban, és úgy vonnak össze tanszékeket, szakokat, hogy végül az ilyen típusú specializációra nem marad lehetősége az egyetemi hallgatóknak.
Professzor dr. Kéri Szabolcs, a Tokaj-Hegyalja Egyetem rektora köszöntötte a könyvbemutató résztvevőit, és kiemelte, hogy ez a sorozat rendkívül fontos. Miért?
2024 tavaszán volt az első könyvbemutató, amikor a Báthori Téka első kötetei megjelentek. Jórészt kisebbségekkel foglalkozó, ritka nyelvekkel foglalkozó, finnugor nyelvcsaláddal foglalkozó könyvsorozatot takar, amely részben konferencia kiadványok, részben pedig irodalmi igényű kiadványok megjelentetésé. Szerintem ez azért fontos, mert manapság globalizált világban ezek a kisebbségi kérdések, ritka nyelvek kérdése, nemzeti reprezentáció kérdése elengedhetetlenül fontos. Ezeknek a megőrzését az egyetem elsődleges missziójának tartja.
Melyik a kedvence ebből a sorozatból?
Van egy kötet típusa, lila színű, amely irodalmi alkotásokat jelentett meg különböző ritka nyelveken, illetve magyarul is, nekem ez a legkedvesebb.
A Józsa Judit galériában tartott könyvbemutató után most szóljunk a budapesti könyvhétről. A 97. ünnepi könyvhéten igazi csemegékre lelhettek az Erdélyről szóló irodalmi és történelmi kiadványok szerelmesei. A többi között a székely nemzet történetéről és alkotmányáról, Trianonról, Észak-Erdélyről, valamint a délvidék történelméről is jelentek meg kiadványok. A könyvhét programjaira, a budapesti Vörös Marti tér rendezvényeire kíváncsi volt munkatársunk, Király Levente is.
Látom, lázasan lapozgat a könyvek között. Ennyire érdekli Erdély történelme?
Természetesen érdekel Erdély történelme. Trianon évfordulója az mindig megrázza az embert. És hát itt éppen mondtam az eladónak, hogy itt az ember csak csemegézik, és igazából minden szeretne megvásárolni, ami csak ki van itt rakva.
Nézelődünk éppenséggel, de egyébként én is olvastam már egy csomó könyvet Erdélyről, főleg Ablonci Balázsnak, a Észak-Erdély visszatért könyvét olvastam utoljára. Nagyon érdekes, mert alapvetően én nem jártam korábban Erdélybe, csak egy most egy hétvégére, és érdekes látni, hogy akkor hogyan érezték az ottani magyarok azt, hogy most újra Magyarország szárnyai alá kerültek, és hogy mennyire nem volt egyértelmű azért, hogy mindenki így örült neki, főleg, hogy a magyarok máshogy tekintettek az erdélyekre, mint ahogy az erdélyek magukra. Ezt a felfogást volt így érdekes megtapintani.
Engem mindenféle történelmi könyv érdekel, és sokfélébe belelapoztam, sokféle van otthon is, úgyhogy én mindig nyitottan állok ezekhez, akár délvidékhez, akár Erdélyhez.
Milyen erdélyi témájú könyveket jelentettek meg idén? Milyen különlegességekkel, érdekes kiadványokkal érkeztek ide az ünnepi könyvhét alkalmából?
Kovács Attila Zoltán, irodalomtörténész ügyvezető. A kiadványok nagy része erdélyi tematikát érint, ugye hát a Nomen est Omen, a kiadó. Most jelenleg a két legfontosabb erdélyi tematikájú kiadványunk a Marosvécsi kastélyhoz kapcsolható báronői emlékirat, ez egy képes emlékirat, a másik pedig a Kolozsvári Egyetemhez kötődik még a Trianon előtti időkből. Az akkori történelmi tanszék vezetője a Szádeszky professzornak a székelyekről írt alapvető, aztán 100 éven keresztül betiltott történelmi műve, a Székely nemzet története és alkotmánya című gigantikus album megjelentetése. De emellett azért vannak kisebb történetek is, amik szintén Erdélyhez kapcsolhatók, például a 19-es Máramaros-szigeti ukrán-román támadásnak a napló története, ugye az akkori jegyzőnek az emlékirat, amely most már többedik kiadást élte meg. Van egy 21-es királypucs történetre mutató katonai napló, ami egyébként annak idején 10 példányban jelent meg, amíg a Horthy korszak idején, de aztán eltűnt Szőrénszálán, és egy előkerült valahonnan, tehát ugye így tudtuk megcsinálni, és hát a többi az meg érintőlegesen kapcsolódik Erdélyhez. Én ezt úgy szoktam megfogalmazni, hogy a egyetemes az erdélyi művelődés történet és a magyar, tehát ugye Kárpát-medencében kell gondolkozni, és innen megközelítve a délvidéki gulágnapló, vagy az erdélyi származású nagyváradi szerző gulágnaplója, vagy a magyar magyarországi, kis magyarországi szerző, aki szintén gulágnapot írt, az ugyanúgy ennek az egységes tömnek a része.
Azt látom, nagyon sok ember érdeklődik itt a standnál. Anyaországi magyarok mennyire érdeklődnek Erdély vagy akár Délvidék történelme iránt?
Hát azt hiszem, mi nem panaszkodhatunk. Ugye nekünk az elég egysíkú a kiadói profilunk, hiszen mi csak ezzel foglalkozunk. Tehát azért mi bulvárkönyvet nem adunk ki, lektürkönyvet nem adunk ki, celebkönyvet nem foglalkozunk, az influencer TikTok világ nem érdekel minket. Tehát ugye mi miután a teljes portfólió erről szól, nyilván ez a sok-sok év alatt, amióta mi ezt csináljuk, ezzel ugye átment az olvasók szemüvegén, és hát nagyon sok olyan érdeklődő jön a pulthoz, hogy hát konkrétan keresik a egyik-másik sorozatot, egyik-másik címet. Tehát ugye nyilván ugye a kiadó ismertsége és tevékenysége az ebben nagyon jelen van, és nem is biztos, hogy azt szerint kell disztingválni, hogy most akkor a Erdély történetet keresgélnek, vagy magyarországi magyar múlt történetére vonatkozó kiadványt, hanem egységesen ugye ez a múltkutatás, vagy ez a, ahogy minket neveznek, ugye magyar Indiana Jonesok vagyunk. Ugye ezért valószínűleg egységesen rajzolja ki azt a képet, hogy akit a világháborús eltitkolt naplók érdekelnek, hadifogság naplók érdekelnek, első világháborús hadinaplók érdekelnek, a német tábornokok és az osztrák-magyar monarchia vezérkari főnökségének ugye a meglett és ugye tiltott, hosszú éveken keresztül tiltott emlékiratainak a kiadása kapcsán jönnek ide és érdeklődnek. Az ugyanúgy keresik ezeket a könyveket, mint aki éppen mondjuk Almási László valós történetére igaz, hiszen őt talán még jobban hamisították egyébként, mint sok más magyar szerzőt.
Mit ad az embernek egy-egy ilyen könyv elolvasása? Azon túl, hogy az ember szívét melegséggel tölti el, és a nemzeti tudata erősödik.
Hát mindenképpen informálisan nagyon sokat, tehát ugye azért ezek olyan történelmi eseményekhez köthető résztörténetek, vagy kisebb történetek, amik egyébként nem feltétlenül voltak publikusak, notabene egyáltalán nem, jó részük egyáltalán nem volt publikus. A másik pedig ugye, hogy ez a történelmi játék, ahogy én hívom, ez a sakktábla, ugye ez nagyon sok kis mozaikból áll össze. És ugye, hogyha a kis mozaikokat teszem egymás mellé, abból egyszer a nagy mozaik lesz, meg lesz a tabló. És ugye mi ezt a tablót színezzük, hogy nagyon metaforikusan fogalmazzak, és ugye az a kérdés, hogy a melyik szeruza milyen. És a milyenséget az ez adja meg, hogy tényleg arisztokrata történet, magyar nemesi történet, patinás magyar családnak az eltitkolt története, hadi történet, hely történet, Erdély történet, székelység történet. Tehát lehet ezt boncolgatni, mert mondom, nagyon sok felé szét tudnám szedni, de nem biztos, hogy ezeket így tematizálni kell ennyire, mert a végcél az egy. Tehát ugye, hogy az, amit elhallgattak, annak oka volt, hogy elhallgatták, amiről nem beszéltek, annak oka volt, hogy nem beszéltek róla, és a másik a kardinális kérdés, hogy ami 46-ban történt Magyarországon, 1946-ban, amikor tiltólistát állítottak össze, cenzúralistát állítottak össze, és több mint 3000 értelmiségi embert állítottak partvonalra, tehát ugye az írókat, szerzőket, színházi embereket, zenészeket, és hadd ne soroljam tovább. Az egy olyan fajta kulturális töréspont volt a magyar kultúra vagy művelődés történet égiszén, amire egyébként nem volt példa. Ezt pótolni valahol megpróbáljuk, tehát ugye mondhatnám azt is, hogy ez egy ilyen kiadói végcél, de a szándék és a tevékenységi kör az arra vonatkozik, ugye, hogy mindaz, ami ebben az emberöltöny időben eltűnt, és akkor most ebben sok mindent beleértek, de nevezzük közös nevezővel úgy, hogy eltűnt, azt egyébként ugye a közönség elé kell tárni, mert jelen meg a jövő meghatározásával a múlt nélkül nincs hova tovább lépni.
És még mindig maradjunk a könyveknél. 95 országban mintegy 250 panorámaklub, illetve társklub révén szervezett 10 éven át magyar közösségi életet dr. Tanka László. Az újságíró főszerkesztő író pályája az anyaországból indult, majd a szórványban és a diaszpórában is erősítette a magyar-magyar kapcsolatokat. Az ünnepi könyvhétre jelent meg életregénye, amelynek bemutatóján a nagyutazó Tanka Lászlót Tarnóczy László kérdezte.
Életregényét mutatta be dr. Tanka László, a Panoráma Világklub alapítója, elnöke. Sokféle stációját ismerhette meg az olvasó ezen keresztül. Ami a Határok Nélkül hallgatóinak igazán érdekes, az a világmagyarságával való kapcsolat. Honnan jött ez, és milyen találkozások, illetve milyen könyvek, milyen emberi kapcsolatok fémjelzik ezt?
Nagyon hosszú történet, az 1990-es évek végén kezdődött, amikor az amerikai ismerőseim megkértek arra, hogy egy magazint, egy világmagazint készítsünk a kint élő magyarok számára. Innen indult a Panoráma magazin, amely mögé egy tudósítói csapat szerveződött idővel, mert amikor elmentem Amerikába, és láttam azt a hatalmas értékvilágot, amit az amerikai magyarok létrehoztak, templomokat, klubokat, házakat, teljesítményeket, akkor én azt gondoltam, hogy egy újságírónak az a dolga, az a kötelessége, hogy ezt megírja. És egyfajta szellemi hidat építettem a világba szétszóródott magyarság és a Kárpát-medence magyarsága között. Ezen a hídon a pillérek a Panoráma újság az egyik, a másik a könyvek, kiadványok, amerikai magyarok arcképcsarnoka, magyarok a nagyvilágba, Ausztrália, Új-Zéland világa, ezek életrajzi könyvek, a harmadik a Panoráma világklub hálózat, 95 országban 250 társklub, magyarok mindenütt vannak egyébként, és a negyedik pedig a Magyar Világ Találkozók sorozata, amit 10 éven keresztül rendeztünk meg. Tehát ebből állt össze úgymond az az életmű, amiről most itt szó volt.
A Panoráma Világklubnak melyek a legemlékezetesebb pillanatai, eseményei, és mennyiben tudták ezek összetartani a kint élő magyarságot?
Mindegyik mást, mert Amerikától kezdve Erdélyen, Kárpátalján mindenütt voltak társklubok, és egy-egy rendezvényen oda sereglettek a világ számos országából a kis társaságok. Elmentünk akár Kárpátaljára, háromnapos kirándulásra, délvidékre, szintén 3-4 napra volt, amikor 2 busszal 100-an, és akkor a helyiekkel összejöttünk, és akkor mi megismertük az ő helyi értékeiket, kultúrájukat, eseményeiket, embereket, meg ők nekik is elmondtuk, hogy kik vagyunk mi. Tehát ez az a hitszerep, ami összekötött bennünket, abszolút ilyen nemzeti, konzervatív, keresztény és polgári. Mindenféle ideológiától mentesen, párt alakulattól mentesen, csak a tiszta értékekre építettünk. Mindig addig nyújtózkodtunk, ameddig a takarónk ér. Tehát nem arra rendezkedtünk be, hogy majd kapunk egy nagy pénz, akkor nagy rendezvény lesz, hanem egy kis csapat összejött, és ki mit tud beletenni, és akkor így raktuk össze. A művészek szinte kivétel nélkül ingyen eljöttek, mindenki vállalta a saját költséget, utazási költségét, egyéb kiadásokat, és meg lehetett ezt is csinálni, és ez adott nekünk egyfajta önbizalmat, meg az, hogy végre valamit adhatunk, tehetünk másokért, meg önmagunkért.
Hány példányban jelent meg az életregénye, és hol lehet hozzájutni? Amerikában, Budapesten, vagy itt a Balassi Bálint könyvtárban?
1000 példányban, de nem kerül be a könyvesbolti hálózatba. Már régóta nem viszem be, mert ez nem az a könyv, amit kiraknak és reklámoznak, és nekem meg arra nincs pénzem, hanem az olvasókhoz elmegyek, és most az elkövetkező hetekben 8 ilyen alkalom volt, múlt héten Debrecenbe, jövő héten Nagykanizsa, Budapest. Tehát ezek sokkal fontosabbak nekem, hogy lássam az emberek szemén, hangulatán, beszédén, hogy hogy fogadják ezeket a információkat.
Ön a saját korosztályát nyilvánvalóan könnyen meg tudja szólítani. Hogyan változik a Magyarországhoz, a magyar nyelvhez, a magyar kultúrához való tartozás, és mennyire nehéz a fiatalokat megszólítani?
Nekem annyiban könnyű helyzetem volt, hogy én mindig a szórványba, a diaszpórába csak magyar közösségeket kerestem, rengeteg magyar közösség van százával. Az ő rendezvényeiken voltam. Kiki elhozta a saját unokáját, fiát, tehát azért láttam egyfajta jelenlétet a generációk között, de átütő erővel nincsen a fiatalság. Nem ezt a magyarság képet, nem ezt a magyarság rendezvényeket szereti, hanem magának akarja megteremteni. Tehát a generációk békés egymás mellett élése nagyon-nagyon sok problémával jár, és ritka. A fiatalok elvonulnak, és akkor ők egy olyan rendezvényt csinálnak, amit jól érzik magukat.
És keresik a magyar nyelvű kapcsolatokat a magyar társaikkal, magyar nyelven beszélő, magyar kultúrában élt, vagy a világ bármely táján is magyar kapcsolatokat?
Akiben az igény megmaradt, nagyon fontos az, hogy amikor kimentek külföldre, mondjuk Amerikába a magyarok és vitték a gyerekeiket, akkor nekik ott be kellett illeszkedni abba a körbe. Szinte tiltották sokan a magyar nyelv használatát otthon, mert akkor megszólták az óvodába, megszólták az iskolába, akcentusa van, nem érti. Tehát egy ilyen kényszerbe belekerül eleve az ember, és itt jött a nagymamák szerepebe, meg az, hogy az óhazába hazahozni. A nagyszülők voltak a kulcsemberek, mert ők nem beszélték az ottani nyelvet, viszont vigyáztak a kisunokára, a kisgyerekre, és hazahozták Magyarországra nyáron 1-2 hónapra. Ez volt az ideális recept, hogy megőrizze a gyerek és megszeresse. És pluszba, hogyha még beleszeretett egy magyar fiúba vagy leányba, akkor aztán ebből egy életre szóló kapcsolat is lett.
Kedves hallgatóink, ezzel mai műsorunk végéhez értünk. A Határok nélkül is visszahallgatható a mediaclick.hu oldalon. A hangmérnök Schwarz Nóra nevében is köszöni figyelmüket a szerkesztő műsorvezető, Bereki Anikó. Viszont hallás.